Kedves gyülekezet, a múltkor a Jelenések könyve második fejezetéből az efézusi gyülekezethez intézett levélről volt szó. Arról a levélről beszéltünk, a mai kornak szánt üzenetét emeltük ki. Ugye ezek a levelek Jelenések könyvében a 7 gyülekezetnek íródott levél, minden egyes korszak hívőire is vonatkozik, a benne levő tanulságok, összefüggések, figyelmeztetések, bátorítások, feddések, ezek minden egyes kor hívőire vonatkoznak. Elsődlegesen ugye azoknak a korszaknak, a korszakban élő hívőknek, de minden egyes korszak hívő gyermekeinek, hívő emberének szólnak ezek az üzenetek. A mai alkalommal a második gyülekezeti levelet szeretném, hogyha áttekintenénk, a szmirnai levelet szeretném, hogyha elolvasnánk Jézusnak a szmirnabeli gyülekezethez írott levelét. Olvassuk is el János Jelenések könyve, második fejezet, és ott olvassuk el a 8-tól a 11-ig terjedő verseket. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ime a sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A szmirnabeli gyülekezet időszaka, korszaka, ugye ez a második századtól kezdődően egészen 313-ig, hiszen itt nagy nyomorúságról, különösen 10 napig tartó nyomorúságról beszél az ige, ami 303 és 313 között valósult meg, Diokleciánus császár különös kegyetlenkedése, és a leghevesebb üldözések időszaka volt ez a 10 év. De ez az időszak, a második gyülekezeti korszak végig a mártíromság, a szenvedés, a nyomorúságnak az időszaka volt. Ez a levél egy olyan gyülekezetnek íródott, amelyik vérével pecsételte meg a Krisztusba vetett hitet. Olyan korszakban íródott, és azoknak íródott, akik kimondhatatlanul sokat szenvedtek Krisztusért, és az ő nevéért. De ennek a korszaknak az üzenete, a korszakhoz intézett jézusi üzenet minden korszakban egyformán fontos. És hadd mondjam, az előttünk álló időszakban különösen nagy hangsúlyt fog kapni ez az üzenet, amiről itt olvasunk. Az előttünk álló időszakról a Biblia úgy beszél, mint a nyomorúságnak az időszakáról. És éppen ezért szeretném ennek a korszaknak írt levelet feleleveníteni, de ennek a korszaknak írt levélből összesen 2 fél mondatot szeretnék kivenni, és ezt szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán megbeszélnénk, és közösen átgondolnánk. A 10. vers így kezdődik: semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. És az utolsó része a Biblia versnek így hangzik: légy hív mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Igen, Jézus figyelmeztet, óv, de ugyanakkor ígéretet ad. Ezzel a 2 mondatával szeretnék foglalkozni Jézusnak, a szenvedés kérdésével, a próbák kérdésével. Külön kitérünk majd a Krisztusért való szenvedés kérdésére, és utána az előttünk álló időszakról fogunk majd szólni, mindannak a hátterén, amivel most szeretném kezdeni ezt a gondolatmenetet. Gondoljuk végig: szenvedés. Szenvedés, nyomorúság, próbák. olyan elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus János evangéliuma 16. fejezetében a következőt mondja. A 16. fejezet 33. versében Jézus a következőt mondja, e világon nyomorúságtok lesz. Most általában a szenvedésről szeretném, hogyha gondolkodnánk, Jézus minden korszakban élő gyermekének ezt mondja. Igaz ez a világ összes emberére, mindenkire igaz, hogy a világon nyomorúság van, mert a bűn világában öröm, teljes öröm, maradéktalan öröm, szenvedés nélküli élet nem létezik. Mindenkinek az élete tele van nyomorúsággal, szenvedéssel. De Jézus azt mondja, még az övéire is azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Azt mondja Jézus, hogy ember ne próbálkozz. Ne próbálkozz úgy élni, hogy a nyomorúságot elkerüld, mert nem fogod tudni. Nem tudod kikerülni a nyomorúságot. A bűn következménye, a nyomorúság és a szenvedés, de ugyanakkor az Istennek a mindent jóra fordító kegyelme az, hogy ami a bűn következménye, ami az átok, ami a nyomorúság, ami a bűn következtében jött be erre a világra, Isten mindent jóra fordít. Az Isten kezében minden átok, minden nyomorúság áldássá válik. És a Biblia erről beszél, hogy igen, az Isten, amikor megengedi a szenvedést az ember életében, megengedi a nyomorúságot, akkor ezt céllal teszi. Igen, megengedi a gonosznak, hogy teret nyerjen, megengedi a nyomorúságokat rengetegféle formában, de az Isten kezében minden egyes nyomorúság az áldás végére mehetetlen forrása. Hogyha csak arra gondolunk, sok-sok áldást fogunk majd áttekinteni, a szenvedések, a próbák áldását, de csak ha kezdjük mindjárt Prédikátor könyve 7. fejezetének a 3. versével, kívülről idézem az igét, mert sok-sok igét szeretnék majd még olvasni, meg sok-sok idézetet, tehát sok igét csak kívülről fogok megemlíteni, ezt is így említem meg. Emlékeztek rá, mi van ebben az igében? Azt mondja az ige, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Olyan elgondolkodtató ige. Ha bármelyikünket megkérdeznénk, hogy mit szeretünk jobban, nevetni vagy sírni, akkor mit mondanánk? Ki az, aki azt mondja, hogy én sírni szeretek meg szomorkodni? Senki nem mondja ezt, mert nem azt szeretünk. De mit mond az ige? Jobb. Jobb a szomorúsága nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, amikor szomorúság, nehézség, próba éri az embert, az Isten céllal engedi meg. Miért? Hogy a szív jobbá legyen. Emlékeztek a példabeszédek igéjére? Csodálatos ige. Csodálatos. Szomorú. De ez van. Azt mondja az ige, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt. És a belső részekig ható csapások. Igen, a próba, a szenvedés Isten kezében áldás. Áldás, mert ezáltal jobbá akarja mindannyiunk életét, szívét tenni. És hadd mondjam, Isten a mi jellem fejlődésünk szolgálatába állítja mindazt a rosszat, ami a bűn és nyomorúság következménye ebben az életben. Mennyi szenvedés van ebben az életben. Amikor Jézus azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok lesz, akkor nem csak kimondottan a mártíromság korszakára kell gondolni, nem csak arra kell gondolni, amikor valakinek valóban az életét veszik el, vagy kínozzák. Nem csak az ilyen szenvedésekre kell gondolni, hanem nem vagyok benne biztos, és ezért ezt félve merem kimondani, és ezt nem biztosként mondom, csak olyan érzést szeretnék közvetíteni felétek, hogy én valahol úgy érzem, hogy a lelki nyomorúság talán több ebben a világban, a bűn világában, mint a fizikai nyomorúság. Ezt nem merem így kimondani, de valahogy úgy érzem. Úgy érzem, hogy a fizikai nyomorúság is bőven jelen van, de a lelki nyomorúság, amit az embernek át kell ebben a világban a bűn következményeként élni, a szeretetlenséget, a meg nem értést, a hálatlanságot, a gúnyolódást, a kivetettséget, sorolhatnám még azt a rengeteg minden lelki problémát, csak néhányat említettem. egy fizikai szenvedést az ember ideig, óráig hordoz. De hadd mondjam, a legkülönfélébb lelki szenvedések végig kísérik az ember életét. És most ebből a szempontból ne tegyünk különbséget, fizikai vagy lelki, csak azt akartam mondani, hogy nem csak a fizikai szenvedés, vagy fizikai próba a próba, a lelki próba, a lelki gyötrelem ugyanolyan, vagy talán még nehezebb tud lenni. Gondoljunk Jézus életére. Jézusnak mi volt a nehezebb? A fizikai vagy a lelki gyötrelem? Melyik volt a sokkal keservesebb? Összehasonlíthatatlanul a lelki küzdelem volt nagyobb és fájdalmasabb. Tehát igen, e világon nyomorúságotok lesz, fizikai, lelki értelemben. De bízzunk abban, hogy mindannyiunk életében az Isten ezt azért engedi meg, hogy a mi jellemünk fejlődjön, és el tudjunk készülni az örökké valóságra. De miért szükséges a mi jellem fejlődésünkhöz a sok-sok nyomorúság? Miért szükséges ez? Annyira elgondolkodtam azon, hogy mi az, amit nekünk ebben a földi életben a leginkább meg kell tanulni. Mit kell nekünk a leginkább megtanulni? Mi az, amivel mi a legtöbbet küzdjük ebben a földi életben? Én azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy az énünkkel vívjuk mi a legnagyobb harcot. Az énünkkel, az indulatainkkal, és az ezekre, a rossz körülményekre való ösztönös reakcióinkkal. Ezekkel vívjuk a legnagyobb küzdelmet. Mert amikor emberi támadás ér bennünket, bármilyen formában, mi az, ami elsőként ágaskodik bennünk? Az énünk, az indulat. Akármilyen formában, legyen a sértettség, megbántottság, legyen az indulat, harag, helytelen beszéd, mindegy, az énünk ott van minden pillanatban. És az Isten meg kell, hogy engedje a nyomorúságokat, hogy megtanítson bennünket a szenvedésekben szelídséget tanúsítani. Mert mi a szelídség? Már beszéltünk itt a szelídségről, nem akarom most újra erről hosszan beszélni, csak egy mondatot szeretném összefoglalni. Mi a szelídség? Ugye a szelídséget nem lehet egy szóval helyettesíteni, annak nincs egyetlen egy szó szinonimája. De a szelídség az a magatartás, ahogy egy hívő embernek a rosszra, a rossz körülményekre, a szenvedésekre, a megpróbáltatásokra reagálni kell krisztusi lelkülettel. A béke, a türelem, a megértés, a kitartás, a hit. Tehát a rosszra adott krisztusi válasz az a szelíd lelkűségnek a magatartása. És gondoljunk bele abba, hogy a Biblia a szelíd lelkűség megtanulásához köti az örök élet feltételét. Azt mondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És éppen ezért az Isten a szelídséget, a magunk megtagadását, az énünkkel való szembefordulást, a természetes önös énünkkel való szembefordulást akarja megtanítani a szenvedések, fizikai, lelki szenvedések, próbák és nyomorúságok által. Csak kívülről szeretném megemlíteni az igét. Ismeritek a 7 per A kötetből, már többször idéztük itt. Türelem, elnézés, megbocsátó lelkület, és még sorolja a csodálatos jellemvonásokat. És utána azt mondja, hogy ezek azok a mennyei virágok, amik mikor vagy gyümölcsök, amik szenvedések és nyomorúságok között érlelődnek. Szenvedések és nyomorúságok között érlelődnek ezek a gyümölcsök. Kell, szükség van a mi életünkben ezekre, mert különben nem tudnánk gyümölcsöt teremni, nem tudna a szívünk jobbá lenni, nem tudnánk megváltozni, és az Isten kegyelemből engedi meg mindenkünk ezt mind, amit megenged a mi életünkben. Mint ahogy mondtam, nem szeretünk szenvedni. Nincs az az ember, akinek az énje kívánná a szenvedést. Milyen gyorsan szeretnénk sokszor menekülni a szenvedés teljes megpróbáló helyzetekből, pedig az ige azt akarja, hogy mi maradjunk a teher alatt. Az Isten nem azonnal könnyít a mi próbáinkon. Azt akarja, hogy elsajátítsuk azt, amit el kell sajátítanunk ebben az élethelyzetben. Sokszor beszéltünk már az aranytisztításról, de most nem erről szeretnék beszélni. Tudjátok-e, hogy a gyémánt az miből van? Szén. És mikor keletkezik a gyémánt? amikor hatalmas nyomás alatt hosszabb ideig van. Hatalmas nyomás alatt hosszabb ideig, milyen gyönyörű az a gyémánt. De nem lehet kimenni a teher alól, mert akkor nem lesz gyémánt. El kell fogadni mindazt, amit az Isten ad, mert csodálatos dolgot akar mindenből kihozni ebben az életben. Gondoljunk bele abba, hogy amikor Isten megengedi a nyomorúságot, a szenvedést, akkor beszéltünk arról, hogy akarja a mi jellemünket megváltoztatni, szeretetet, szelídséget, alázatot akar bennünk kifejleszteni és megtanítani velünk, de ugyanakkor meg akar még valamire tanítani, még két dolgot szeretnék megemlíteni. Meg akar tanítani bennünket a kitartásra. A próbákban való kitartásra. És meg akar tanítani bennünket az igazi reményre és hitre. Meg akar bennünket tanítani arra, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedjünk. Meg akar tanítani bennünket arra, hogy előtte nincs lehetetlen. Meg akar bennünket tanítani, buzgón imádkozni akkor is, amikor úgy tűnik, hogy reménytelen minden élethelyzet. Hadd kérdezem meg, mi ezt olyan könnyen megtanuljuk? Nagyon nehezen tudjuk ezeket megtanulni. Az Isten a próbákkal mindezt meg akarja a mi életünkben tanítani. Feltéve, ha mi elfogadjuk az Istentől jövő fenyítéket. Szeretnék olvasni a Tapasztalatok és Látomások című könyv 40-41. Oldaláról. Tapasztalatok és Látomások című könyv 40-41. Oldaláról néhány idézetet. A következőképpen olvasom. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz, elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb próbára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. És ha a második sem használ, akkor még egyet. És ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnak. Láttam, hogy a keserű italt türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük, és akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz. Bocsánat, és még egy fél mondat, és Isten nevét is megdicsőíti. Figyeljük meg ezt a részletet. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat ad népének. Keserű poharat az egész közösségnek, az egész népének, mindenkinek, de ezen belül egyen-egyenként. Nincs ember, akinek az életében az Isten személyes próbákat ne engedne meg. A legkülönbözőbb területen és vonalon. Az Isten megengedi mindenkinek az életében a szenvedést, a nyomorúságot, a próbát. Miért? Azt mondja, azért, hogy a jellemünk fejlődjön. De hogyha mi nem fogadjuk ezt a próbát, nem éri el a kívánt hatást az életünkben, akkor mi következik? Jön egy újabb próba. És hogyha az sem hozza meg, hanem panaszkodást, elégedetlenség, és nincs az Istenbe kapaszkodásnak a lelkülete bennünk, nem tanuljuk meg a reményt, a hitet, a kitartást, nem tanulunk meg buzgón, szívet tépően imádkozni, és hadd mondjam, az Isten próbát tart a mi életünkben, mert amikor valaki nyomorúságban van, meggyőződésen nincs az közülünk, aki a lehető legbuzgóbban ne tudna imádkozni. De mi van akkor, amikor elmúlik a nyomorúság? Visszaesünk ugyanabba az állapotba, mint voltunk? Vagy pedig igazi gyökeres változást hozott a mi életünkben? A próba hatását nem a próba pillanatában kell lemérni, hanem annak a messzebb ható következményei milyenek lesznek a mi életünkben. Mit mond? hogyha nem éri el rendeltetését, akkor ismét egyet, és ismét egyet, és újból egyet kell kapni. Miért? Nem azért, mert az Isten elhagyott volna, hanem azért, mert nem akarja, hogy a szívünkben szennyesen és tisztátalanul álljunk meg ő előtte, hanem a végsőkig, a legvégsőkig küzd mindannyiunkért, minden egyes emberért. Még az utolsó mondatot még egyszer hadd olvassam. Láttam, hogy a keserű italt türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük, és akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz, és Isten nevét is megdicsőíthetjük. Hogy, milyen módon, hogy édesíthetjük meg minden próbát és szenvedést? Kitartás és ima által. Kitartás és ima által. Szeretnék olvasni egy másik idézetet is, ugyanebből a fejezetből, ugyanerről a két oldalról, csak rövid részletet. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk ő vele imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Még egy idézet. A szomorúság és a próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha, mivel tudja, hogy ideje kevés, és nem sokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek, vagy az életre, vagy a halálra. És most figyeljük ezt az idézetet. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk. Figyeljük ezt az idézetet. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. Isten erre akar mindannyiunkat megtanítani. Ne feledjük el, mindennek célja van a mi életünkben. Olyan könnyen tudjuk ezt elmondani, drága testvéreim, milyen könnyen tudom én is bárkinek ezt elmondani, amikor békesség, nyomorúság van körülöttünk. De amikor ott van a baj, aztkor is tudni, hogy semmi nem véletlen. Tudni azt, hogy senki nem tehet se ellenünk, sem értünk semmit, hogy folytatódik a mondat, csak amit az ő gondviselése megenged. Ismerjük az idézetet, Ézsaiás könyve 49.16, nem keressük ki, csak kívülről idézem. Azt mondja, hogy kőfalaid előttem vannak szüntelen. Úgy azt mondja, hogy markaimban megtettelek téged, és utána azt mondja, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent az, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen? Mit jelent? A Biblia időben egy város mikor volt lakható? Egy város akkor volt lakható, amikor kőfallal vették körül, és ugye ez a védelmet jelentette. És ezen a kőfalon őrök álltak. És figyelték éjjel-nappal, készül-e valaki megtámadni a kerített várost. És amikor azt mondja az ige, azt mondja az Úr, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel mit mond? Ember, bízzál bennem, senki nem mehet föl erre a kőfalra, anélkül, hogy én azt ne látnám. Előttem van szüntelen. Tudom, mi készül ellened. Tudom, hogy mit engedek meg. Tudom, hogy milyen mértékig engedem meg. Ezt kell mindannyiunknak megtanulni. És ebben bízni. És nem elcsüggedni. És összetörni a próbák súlya alatt, ahogy itt olvastuk az idézetben. És ha ezt megértjük, akkor igaz lesz az, amit Jézus mondott János 16.33-ban. Azt mondta, hogy e világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én meggyőztem a világot. És hogy kezdi? Békességet adok néktek. Az én békességemet adom néktek. Igen, akkor bízni tudunk benne. Akkor a békénk és kitartásunk rendületlen lesz. És el tudjuk az ő kezéből mindazt fogadni, amit ő ad a mi életünkbe. De menjünk tovább, és egész röviden egy néhány mondat erejéig nézzük meg a szenvedésnek egy speciális területét, a Krisztusért való szenvedésnek a kérdését. Mert ugye ezek a szenvedések, amikről beszéltünk most, ez minden ember életében jelenlevő próbák, szenvedések, amit az Isten az ember jellem fejlődése érdekében enged meg. De nézzük meg, hogy amikor valaki kimondottan a hitéért szenved, amikor valakit a Krisztusért való meggyőződésért üldöznek, vagy nyomorúság ér, nézzük meg, hogy erről mit mond az ige. Mert a szmirnabeli gyülekezetnek mind a kettőből kijutott. Ugye nyilván az elsőből is, amiről beszéltünk, mert Isten minden korban megengedte ezt az övéinek, de ugyanakkor bőven kijutott nekik a Krisztusért való szenvedésből. Nézzük meg Péter apostol első leveléből a 19-től a 21-ig terjedő verseket. Ezt a három biblia verset szeretném felolvasni. A következőképpen. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűrkeserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Milyen érdekes a Krisztusért való szenvedésről ez a megfogalmazás. Azt mondja itt Péter apostol, hogy ugye, hogy az kedves dolog az Isten előtt, ha valaki nem a saját helytelen magatartása és rossz élete miatt, hanem a Krisztusért való meggyőződéséről és meggyőződésért tűr keserűségeket, ugye, méltatlanul szenvedvén. De utána mit mond? Mert arra hivattattatok el. Nem érdekes ez a fél mondat? Azt mondja, arra hivattunk el, hogy szenvedjünk. Nem különös? Azt mondja, hogy arra hivattatok el. Miért hivattattunk el a szenvedésre? Miért? Miért mondja ezt Péter apostol? Gondoljunk bele abba, hogy mit mond az ige Jézusról. Ő a dicsőséget otthagyva, az isteni dicsőségét otthagyva eljött azért, hogy a legnagyobb kínokat elhordozza, testi és lelki kínokat mi érettünk, hogy bennünket megváltson. És tegyük fel azt a kérdést, ha Jézus ezt elszenvedte értünk, akkor mi menekülni akarunk az érte való szenvedéstől? Akkor mi zokon vesszük, hogyha bennünket is szenvedés, nyomorúság ér a Krisztusról való meggyőződésünkért? Mennyire méltatlan, mennyire furcsa. Jézus mit mondott? Azt mondja, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha a mestert üldözik, akkor az övéit is üldözni fogják. És hadd mondjam, nekünk soha-soha annyit szenvedni nem kell, mint amennyit Jézus szenvedett ezen a földön. De ha valakinek kijut a szenvedés, az osztályrészű jut a Krisztusért való szenvedésből, üldöztetés, szenvedés, nyomorúság a hitéért, azt mondja Péter apostol, erre hivattatok el. De látni fogjuk, hogy ezekben a nyomorúságokban az Isten jelenléte minden korábbinál kézzel foghatóbb, az Isten olyan kegyelemmel és szeretettel veszi körül az érte szenvedőt, amit mi elgondolni, elképzelni sem tudunk. És ezért szólt így a bátorítás a szmirnabeli gyülekezetnek, az érte a Krisztusért való szenvedésre, mondja Jézus ezt nekik, így bátorítja őket, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Gondoljunk bele. Azt mondja, hogy semmit ne félj. Semmit ne félj. Hadd kérdezzem meg, Jézus, mond-e valamit alaptalanul? Ha azt mondja, hogy semmit ne félj, akkor ennek alapja van. Mert ha én azt mondom bármelyikőtöknek egy nehéz élethelyzetben, hogy ne félj, semmi baj nem lesz, vagy ne félj, egyáltalán ezt mondom, semmit ne félj, nagyon kedves bíztatás lehet, de értitek, hogy ennek mi a jelentősége. De ha az Isten azt mondja valakinek, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hadd mondjam, és mondjuk ki őszintén, az ő nevére hozunk szégyent akkor, ha nem hiszük el ezt neki. Az ő nevére hozunk szégyent, hogyha nem bízunk meg abban, hogy igen, ő, amit mond, alappal mondja a mi életünkben. És utána azt mondja, hogy neked adom az élet koronáját. De mit mond? Egy feltételt szab, egy feltételt. A szenvedésben és a megpróbáltatásban is légy hív, mint halálig. Akármennyit kell szenvedni. Ne legyen a megpróbáltatás, akár mekkora megpróbáltatás, fizikai, lelki megpróbáltatás, ne legyen ürügy a bűnre. Ne legyen ürügy a bűnre. Mi hányszor, amikor nyomorúságban, szenvedésben vagyunk, és megnyilvánulunk így, úgy, amúgy, és türelmetlenek vagyunk, és mit mondunk? Persze, mert hát ha te átélnéd azt, amit én, tehetjük ezt? Tehetjük ezt? Nem. Légy hív, mindhalálig, és most csak a legenyhébbet mondtam. A szenvedésben, a megpróbáltatásban tökéletes cselekedet legyen. Légy hív, mindhalálig, minden tekintetben. És akkor néked adom az életnek koronáját. Hatalmas ígéret, semmit ne félj, és az élet koronáját fogom neked adni, ha kitartasz a szenvedésben és a nyomorúságban. Szeretnék egy idézetet olvasni az apostolok történetéből. A vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Krisztus megnyilatkozik nekik, és szeretettel vidítja fel szívüket. Figyeljük, akkor vannak az emberek a legközelebb Krisztushoz, ha érte szenvednek. És hadd kérdezzem, miért szóltunk mindenről? Miért fontos a szmirnai üzenet nekünk, a mikorunknak? Mert a Biblia arról beszél, hogy igen, mi is a nagy nyomorúság előtt állunk. A Krisztusért való szenvedés különleges időszaka előtt állunk mindannyian, mert Jézus eljövetele karnyújtásnyira van tőlünk. És azért elgondolkodtatásképpen fölteszem a kérdést. Amikor eljövünk szombaton például, hogy igét hallgassunk, vagy Isten tiszteletet hallgassunk, és otthon mondjuk meg lehetne választani azt, hogy miről szeretnék igehirdetést hallgatni. Ti választanátok azt, hogy a nyomorúságos időről? A szenvedésekről? Ugye az ember valahogy úgy van vele, hogy hú, ezek olyan szomorú témák, olyan negatív témák, hú, hát azért inkább valami vidámabb dologról, most a vidámabb alatt úgy értem, hogy valami vigasztalóról, és ne szenvedésről beszéljünk. De hadd mondjam, és szeretném kimondani, és szeretném mindannyiunknak a lelkére helyezni, hogy kérjük Istent, hogy ezt a gondolatot száműzze a mi életünkből. Mert a legtöbb ígéret a Bibliában, a legtöbb vigasztaló ígéret az előttünk álló nyomorúságos időre vonatkozik. Ez nem egy negatív téma, hanem az Isten fel akar bennünket erre készíteni. A legtöbb ígéret ehhez az időszakhoz kapcsolódik. A legtöbb ígéret, a legnagyobb isteni szabadítás ehhez a korszakra vonatkozik. Az isteni oltalom megnyilvánulása, az Isten angyalainak a szolgálata és a jelenléte, és a végső csodálatos szabadulás, a legtöbb ígéret a mikorunkra nézve adatott az igében. A gyerekektől is szeretném megkérdezni, hogy szeretitek-e olvasni a Bibliából a csodálatos szabadulási történeteket, amikor Dániel megszabadult az oroszlánok verméből. Ugye? Amikor a Vörös-tenger ketté nyílik a zsidó nép előtt. Milyen csodálatos lehetett. De szeretném megkérdezni, átélői szeretnénk lenni az ilyen helyzeteknek? Vagy csak innen a székből nagyon jó ezt hallgatni, meg olvasni, de átélni, hogy jön az oroszlán, átélni, hogy ott jön mögöttem az üldöző sereg, és nincs menekvés. Csak hallgatni szeretjük, vagy pedig átélői szeretnénk lenni az ilyen isteni szabadításoknak. És gondoljunk bele abba, hogy mit mond az ige, mikor beszél a Veres-tenger kettényításáról Ézsaiás könyvében. Azt mondja, hogy a megváltottak így fognak megszabadulni, így. Nyomorúság lesz, minden elképzelhetőnél nagyobb nyomorúság. De az isteni szabadítás és az Istennel szerzett tapasztalat akkora lesz, amit elgondolni nem tudunk. És hadd mondjam, minden korok hívői ebben a korszakban vágyódtak volna élni, amiben mi most élünk. Minden korszakok hívői vágyódtak arra, hogy átélői lehessenek az isteni szabadításnak, amit az Isten az övéinek fog hozni ebben a korszakban. És ha mi nem foglalkozunk ezekkel, nem gondolkodunk ezekről, akkor hatalmas veszteségünk lehet, örök veszteségünk lehet. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e azon, hogy a zsidó népnek mi volt a tragédiája. Miért feszítették meg Jézust, tehát miért tagadták meg, miért feszítették meg Jézust, és miért vetette el Isten végső soron a zsidó népet, miért? Mert az igéből azokat a részleteket, amik a nyomorúságra, a szenvedésre vonatkoztak, nem akarták bevenni azokat az igéket. Jézus a messiással való kapcsolatos igékről, melyikeket vették ki az írásokból? Melyik volt az ő szívükben állandóan? A messiás országlása, dicsősége. De az, hogy előtte megaláztatás, szenvedés, kereszthalál, és hogy ők is esetleg a nyomorúságban maradnak, és nem lesz szabadítás a római íga alól, akartak ezzel a gondolattal szembenézni? Nem akarták, még az emlékezetükből is ki akarták írtani ezeket az igéket. Csak a dicsőségre, a jóra, a szépre akartak előre gondolni. El akartak kerülni minden megaláztatást és szenvedést, abból szabadulni akartak. A teher alatt nem akartak ott maradni. És mi lett a vége? Hogy elbuktak a próbán. Jézust elvetették, megfeszítették, és a zsidó nép pusztulását eredményezte. Ne legyünk olyanok, mint a zsidó nép. Foglalkozzunk az isteni kijelentéseknek ezzel a részével is, mert ha nem tesszük, örökvesztünk lehet. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, most csak egy-egy mondatokat fogok olvasni, amiket kiírtam. Az 554. oldalról a következőt olvassuk. És itt a megpróbáltatás, az előttünk álló megpróbáltatásnak egy különös vetületét szeretném, hogyha hangsúlyoznánk, amit itt a Nagy Küzdelem című könyvben olvasunk. És azért volt szükséges az elején megalapozni mindazt, amiről most szó lesz, mert vissza fogunk majd oda nyúlni, amiről idáig beszéltünk, mert összekapcsolódik a kettő. Nézzük meg. A megpróbáltatásnak mi lesz az egyik legnehezebb része az előttünk álló megpróbáltatásnak? Hogy mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták most. Figyeljük ezt az idézetet? Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra lesz szükségünk, amelyeket most megszerezhetnénk, de némelyek túlságosan lusták ahhoz, hogy megszerezzék. Figyeljük, éppen ezért kell tudnunk, hogy szerezhetjük meg ezeket a tapasztalatokat, hogy nehogy készületlenül érjenek bennünket a végidőnek a hatalmas megpróbáltatásai. Tudnunk kell, mikor kell felkészülnünk ezekre az eseményekre. És hadd mondjam, nekünk most kell felkészülni az előttünk álló nyomorúságos időre, most. Nem holnap, hanem ma kell felkészülnünk. Hadd mondjam, kedves testvérek, hogy ha mi nem készülünk most fel, akkor az előttünk álló próbában nem fogunk tudni megállni. Rövid lesz, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. De még egy idézetet hadd olvassak, a reánk váró próbák hitet igényelnek, olyan hitet, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején nem lankad. Milyen hitet igényel, amely a kemény próba idején nem lankad? Vagy ki fogunk még térni rá néhány idézet erejéig, de már most hadd említsem. Mikor tudunk erre a hitre eljutni? Mikor tudunk eljutni? Most. Ezekben a napokban tudunk eljutni. Olyan hitre, amely a próbában nem összeomlik, hanem belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és nem lankad a legnehezebb próbában sem. És ezeket a tapasztalatokat nekünk most kell megszerezni. És hadd mondjam, ne haragudjatok a kifejezésért, hadd mondjam ezt a szót. Ezek a tapasztalatok nem olyanok, amiket a végidején majd rögtönözni lehet. Hogy most nem szereztük meg, de majd ha oda kerülök, akkor majd úgy fogok viselkedni. Akkor majd belekapaszkodok az isteni ígéretbe. Nem lehet. Ezt most kell nekünk ezeket a tapasztalatokat megszerezni. És hadd mondjam, nekünk naponta kell készülnünk és előre haladnunk az előttünk álló időre való felkészülésben. Mit kell megtanulnunk teljes szívünkből? Meg kell teljes szívünkből tanulni imádkozni. Meg kell tanulnunk a küzdő imádságot. Meg kell tanulnunk a küzdő imádságot. Nem imádkozhatunk úgy, mint korábban. Hadd mondjam ki, ha úgy imádkozunk csak, mint korábban, nem fogjuk megnyerni azokat a tapasztalatokat. A bűneink felett való küzdelem, a próbákban való megállás most ebben az időszakban. Meg kell tanulnunk a küzdő imádságot. Meg kell tanulnunk azt kimondani, amit Jákob kimondott. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Ha most nem tanuljuk meg, a végidő nagy próbáiban össze fogunk omlani. Az Isten ezért enged meg most nyomorúságokat a mi életünkben, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló időre. Szeretnék olvasni egy idézetet újból, szintén a Nagy Küzdelem című könyvből. Hitük nem rendül meg, most ugye a végidő megpróbáltatásaira vonatkozik már ez. Ugye itt már a kegyelemidő lezárul, ugye elhangzott az isteni kijelentés, hogy aki szent, szenteltessék meg ezután is, aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is. Tehát már a kegyelemidő itt lezárult. Ugye ekkor jön a nagy nyomorúságnak ez a része. Nézzük meg az idézetet. Hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Hadd kérdezem, mikor kell ezt megtanulnunk, amikor az imára késik a válasz? Mikor kell megtanulni? Nem akkor, most. Azt mondja, hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob az angyalt, és ezt mondják, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Erre kell eljutnunk, ezt kell nekünk most megtanulnunk. De tegyünk fel egy kérdést, hogy mi a célja ennek a nyomorúságnak, a vég idején levő nyomorúságnak Jézus eljövetele előtt, amikor arról szóltunk az előbb, hogy ekkor már a kegyelemidő lezárult, Isten népe ekkor már nem vétkezik, akkor eldőlt mindenkinek a sorsa, ugye a kegyelemidő lezárása után, ugye mindenkinek a sorsa már eldőlt, de akkor ezeknek a próbáknak miért van jelentősége? Akkor az Isten miért engedi meg ezt a próbát? Hiszen már úgysem változik semmi. Akkor miért engedi meg ezt a próbát? Hadd mondjam, igen, Isten népe nem a bűneivel fog ekkor már küzdeni, ekkor már győzött felette, de Isten népe még ekkor is erősödni fog tovább jellemben, hitben és kitartásban. A végső simításokat fogja az Úr megtenni rajtuk, ami mondom, már nem a bűnnel való küzdelem, hanem fejlődni fognak még ekkor is. Nem tudom, hogy emlékszünk-e azokra az igékre, és ezt a két igét hadd olvassam el szóra, tehát nem csak kívülről említem, a zsidókhoz írott levél második fejezetéből a 10. verset olvasom először. Azt mondja, hogy mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Jézus tökéletes volt, soha nem vétkezett. És mégis mit mond? A szenvedések által tette tökéletessé. Miért? Amikor elviselte a minden elképzelhetőnél nagyobb próbát, a legnagyobb próbát, ezáltal érte el azt, amit nekünk is például hagy Jézus. Soha nem vétkezett, de azt mondja, hogy szenvedések által tette tökéletessé. Amikor minden oldalról a legvégsőkig megpróbáltatott. Mit mond a zsidókhoz írott levél 5. fejezet 8. vers? Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Igen, Isten megengedi az ő népe életében is, nem azért már, hogy a bűneikkel küzdjenek, hanem hogy még ekkor is fejlődjenek, és olyan tapasztalatra jussanak el, amelyhez foghatót soha senki nem szerzett ebben az életben. Csak a 144 ezer, akik átélik ezt az időszakot. Egy mondatot így olvasok a bizonyságtételek első kötetéből. A nyomorúságos idő próbára teszi a jellemet, akkor azok, akikben az igazság lakik, fejlődni fognak. figyeljük, még akkor is fejlődni fognak. Isten ezt is az övéi, a megváltottai javára fogja használni. Igen, az Isten pontosan tudja, mit, mikor, mennyi ideig engedjen meg az övéi életében. De befejezésül néhány szóban szeretném összefoglalni, hogy mindezek alapján mi a megoldás, és mi a megállásnak a kulcsa, az előttünk álló nyomorúságos időben való megállás kulcsa. Hogy fog valóra válni az ige, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, mikor nem kell félnünk? Így olvasok egy mondatot. A kegyesség külső formája nem fog megmenteni senkit sem. Mindenkinek mély és élő tapasztalatra van szüksége. Csak ez fogja megmenteni őket a nyomorúság idején. Figyeljük! Mély és élő tapasztalatra van szükségünk most, és ez fog majd megmenteni bennünket a végső nyomorúság idején. Ugye az Isten kegyelme, de hogy el ne csüggedjünk ezekben a próbákban, ezeket most kell megszereznünk. Jézus milyen gyógyszert kíván nekünk Laodiceának? Milyen gyógyszert kínál? Fehér ruhát, hogy öltözetünk legyen, szemgyógyító írt, hogy lássunk, és tűzben megpróbált aranyat. Ami micsoda? A tűzben, a megpróbáltatásokban megedzett hit. De hadd kérdezem, Jézus ezt mikor ajánlja ezeket a gyógyszereket? Hogy akkor a nyomorúság idején vegyük ezeket magunkhoz? Nem. Ezek olyan gyógyszerek, amik a nyomorúságos idő előtt hatnak. Ha később veszük be ezeket a gyógyszereket, akkor már nem hat, akkor csak összetör. Most hatásosak ezek a gyógyszerek. Tűzben megpróbált arany. Szeretném megkérdezni, hogy hányszor adunk hálát a legnagyobb nehézségekért? Hányszor adunk hálát a legnagyobb próbákért? Hányszor adunk hálát? Pedig az Istennek a legnagyobb ajándékai ezek az életünkben, mert készíteni akar bennünket az előttünk álló időre. Azt akarja, hogy mi felkészültek legyünk, hogy az ő oltalmazó kezét és takaróját ki tudja felettünk is terjeszteni. De ha mi most nem vesszük fel a fenyítéket, ha mi most ki akarunk hátrálni a szenvedés alól, és nem vesszük fel a fenyítéket, akkor óriási veszélyben vagyunk. Jób könyve 36. fejezetének 21. versét még hadd olvassam el. Jób könyve 36. fejezet 21. verse. Figyeljük meg ezt az igét, nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés. Nem tudom, mennyit szoktunk erről az igéről gondolkodni. Azt mondja Jób könyve 36. fejezet 21. verse, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Figyeljük ezt az igét, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Ha mi nem vagyunk most hajlandók elfogadni a nyomorúságot, a próbát, a nehézséget Isten kezéből, hanem menekülni akarunk, és nem vesszük fel a fenyítéket, akkor a végidő nyomorúsága idején menekülni fogunk a próbák elől, mert átmenetileg úgy tűnik majd, hogy lesz menekvés, átmenetileg, utána később ugye ismerjük a Bibliának a leírását, utána Isten azokat nem oltalmazhatja meg, de egy pillanatnyi menekvésért, egy pillanatnyi könnyebbségért az ember inkább fogja választani a bűnt. Ha most nem tanulta meg a nyomorúságot is elviselni, de hűségesen kitartani, és megállni híven, és hűségesen a próbában. És a Biblia tele van ígérettel az előttünk álló időre vonatkozóan. Hadd mondjam, nem is tudom felsorolni az idézetek sokaságát, nem lehet. Egyszer jó lenne összeülnünk, és az összes ígéretet kigyűjteni, az összes ígéretet, ami erre vonatkozik. És most a lelkemben fel is buzdultam erre, hogy ezt meg is fogom tenni. Az összes idézetet ki fogom keresni a Szentírásból, ami erre az időre vonatkozik. És egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni a Tapasztalatok, Látomások című könyvből. Láttam egy takarót, amelyet Isten vont népe köré fölé, hogy megvédje a nyomorúság idején, és a mindenható betakar takarójával minden tiszta szívű embert, aki az igazság mellett döntött. És befejezésül az egyik ígéretet, mert mondtam, hogy az összeset nem is tudom felsorolni, de az egyik legnagyobb ígéretet, hadd olvassam el, Ézsaiás könyve 54. fejezetéből. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14-től 17-ig terjedő versei így hangzaznak. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. És a 17. vers, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Mit mond? Igazság által leszel erős. Ha most elfogadjuk a fenyítéket, megtanulunk küzdően imádkozni, igazi élő tapasztalatokat szerezünk Istennel, ami jellemünk átalakul, akkor mit mond? Igazság által erős leszel. És azt mondja, hogy ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned. Ahogy a Szmirna beli gyülekezetnek is hangzik az üzenet, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ne gondolj vele, ne félj tőle, igazság által erős leszel, béke lesz a szívedben, a védelmem veled lesz, és meg fogod látni az én szabadításomat. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Szívem mélyéből kívánom, hogy az Istennek ez az öröksége, amit az övéinek a megpróbáltatásokban kitartó, jellemükben megváltozott, és a küzdő imádságot és hitet megtanuló övéinek szól, ez az ígéret, a miénk is legyen. Ezzel az örökséggel tudjunk mi is élni. Amen.
Imádság előtt énekeljük közösen a 285-ös ének első két versét. Tehát a 285-ös száma énekünk első két versét énekeljük. Akik akarják és tehetik, azokkal térdeinket meghajtva imádkozunk, a többieket megkérem, maradjanak állva.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, Szeretnénk minden nyomorúságért, minden szenvedésért, minden próbáért szívünk mélyéből hálát adni. És arra kérünk téged, bocsássad meg minden zúgolódó gondolatainkat, ami az egész életünkben bármikor is felmerült bennünk, amikor nyomorúság vagy szenvedés ért bennünket. Bocsássad meg minden hitetlenségünket, bocsássad meg minden kétségeskedésünket. Istenünk, köszönünk mindent, amit megengedsz mindannyiunk egyéni életében. Urunk, tudjuk, hogy te egy grammal nagyobb súlyt nem helyezel mi ránk, mint amit ránk kell, hogy helyezzél. És köszönjük, Istenünk, hogy tudhatjuk azt, hogy minden egyes nyomorúság végén el tudjuk majd mondani, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. Köszönjük, Istenünk, hogy a te kezedben az átok a nyomorúság áldássá válik. Kérünk téged, mindannyiunk életében váltsad be a te ígéretedet, hogy a próbák, a nehézségek közel vigyenek bennünket te hozzád, hogy most tanuljunk meg kitartóan imádkozni, küzdőn imádkozni, most forduljunk szembe a mi bűneinkkel, most tanúsítsunk rendíthetetlen hitet, bátorságot, kitartást, a te ígéreteidbe való belekapaszkodást, hogy arra az időre, ami előttünk áll, erre az időre most tudjunk felkészülni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kijelentetted a te ígédben, hogy nyomorúságos idő lesz, de elmondod nekünk a te ígédben annyi helyen, hogy semmit nem kell nekünk attól félni, akkor, ha mi most, ezen a napon, ezekben az időkben, a kegyelem időnek ebben a perceiben felvesszük a fenyítéket, megtanulunk küzdeni, és igazából te hozzád fordulunk, és megszerezzük azokat a tapasztalatokat, amelyekre majd nekünk akkor szükségünk lesz. Köszönjük, Istenünk, hogy mindannyiunkat egyénileg formálsz. Köszönjük, hogy te látod mindannyiunknak az élethelyzetét, a körülményeit. És köszönjük, hogy mindannyian ott vagyunk a te tenyeredben. Köszönjük, hogy mindannyiunknak a kőfala ott van előtted szüntelen. Köszönjük, hogy semmi nem érhet bennünket, csak úgy, hogy az előtte te nálad volt, és te tudod, hogy miért, mennyi ideig engeded meg. Urunk, kérünk téged adjad, hogy igazi gyémántokká váljunk a terhek, a nyomás alatt. Tisztítsál meg bennünket, Urunk, minden bűntől. Ne engedd, hogy lelkünkben szennyesek maradjunk. Adjad, hogy az igazság, az elméleti igazság gyakorlattá váljon a mi életünkben. És kérünk adjad, hogy ezáltal erősekké tudjunk válni te benned. És kérünk adjad, hogy ez az örökség mindannyiunké lehessen. Amen.